Egy nagyon tiszteletlen dologgal kezdeném, azzal, hogy először saját magamat mutatom be. Én Szabó Dániel vagyok, a Portfolio uniós ügyekért felelős elemzője. Ami miatt egy kicsit zavarban vagyok, hogy Etele meghívásának eleget téve én vagyok a legbutább ember a teremben, a legkevesebb tapasztalattal. Viszont éppen emiatt nagy megtiszteltetés nekem, hogy az asztalnál köszönhetem Nagy Katalint, Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének volt tanácsosát és a MKT munkaügyi szakosztályának elnökségi tagját, Kozák Tamást, a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, az MKT kereskedelmi szakosztályának elnökét, Kozma Miklóst, a Budapesti Corvinus Egyetem MBA programigazgatóját, az MKT ipari és vállalkozási szakosztályának elnökét. És hogyha már elkezdtem tiszteletlenül ezt a gyakorlatot, akkor mindenkitől azt fogom majd kérni az asztalnál, hogy egy pár percben emlékezzünk meg arról, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éve alatt pontosan milyen eredményeket értünk el, és mik voltak azok az elvárások, amikhez nem tudtunk fölnőni, valamint egy kicsit kilépve talán a professzionális szerepből, arról is beszéljünk, hogy pontosan kinek mit jelent az Európai Unió. Ugyanis Bóka János miniszter úr által felvetett ideológia és mítosz kérdéskör, az nagyon izgalmas, és én mindig távol szoktam magamat tartani attól, hogy politizáljak. Most azonban annyiban reflektálnék a miniszter úr szavára, hogy Andrew Jackson az Egyesült Államokban, amikor a függetlenséget kikiáltották és létrehozták az Egyesült Államokat, akkor ő azt mondta, hogy ez nem egy eszmei állam, hanem egy állammá vált eszme. És egy kicsit én nekem ebbe a saját tapasztalatom is szerepet játszik, ugyanis az én feleségem önmagát csehszlováknak szokta definiálni, de egyébként felvidéki magyar, és a mi kapcsolatunknak ugyanez nem volt egy mérföldköve, de történetesen ugyanott voltunk, amikor a szlovák-magyar-ukrán hármas határnál az ő kis falujukban a schengeni csatlakozáskor megnyílt az átjárás a magyar és a szlovák oldal között. És furcsa módon mind a kettőnknek ez így az uniós felfogásához egy sajátos ízt ad, ugyanis amikor egy már házasként egy későbbi nyaraláson Izraelben megkérdeztek minket, hogy milyen állampolgárok vagyunk, és láttuk, hogy az uniós állampolgárok azok hamarabb jutnak át a biztonsági ellenőrzésen, akkor már Európai Uniós állampolgárként definiáltuk magunkat. És egy kicsit visszajöjjünk ebből a személyes élményből a szakmaiságba. Plesinger Gyura nagyjából lelőtte azt, amiről én akartam beszélni, tehát hogy a versenyképességi hátrányunk hogyan alakult ki, egyáltalán kikhez is mérjük magunkat, az Európai Unió átlagához, vagy az Egyesült Államokhoz és Kínához. Valamint arról is beszéltünk, vagyis Barát Etele szót ejtett, hogy a kohéziós politika, hogyha egy nemzeti átlagot nézünk, akkor egy nagy siker Magyarországon, a felzárkózásunk az folytatódott, már az uniós fejlettség 80%-ának közelében vagyunk, miközben ez a régiókban nem érvényesül. És ezt a kettősséget, ami egyszerre egy sikertörténet ezen belül, és egyszerre egy kicsi kudarc, akarom majd részletesebben kifejteni a beszélgetésnél, de akkor meg is kérném Nagy Katalint, hogy a eredetileg felvetett kérdésre, hogy az elmúlt 20 évünk.
20 éve vagyunk az EU-ban, én ennél kicsit régebben foglalkozom bele. Martonyi miniszter úrnak a előadásának az egyik példája lehettem volna, én már a társulási tárgyalásokon is részt vettem, és a társulási megállapodásnak a implementációjától kezdve a csatlakozási előkészítésbe, akkor még a szaktárcába, aztán pedig a külügyminisztérium integrációs államtitkárságán én voltam a szociális fejezet felelőse. Nem voltam bele népszerű, főnökeim nagyon utálták időnként a szociális aggályaimat, amelyek természetesen mindig a joganyagra alapján és a elvárások alapján fogalmazódtak meg. Ezzel együtt, igen, szóval az nem volt teljesen egyszerű. Egy kicsit muszáj vagyok beszélni azért magáról, erről a területről, mert ez nagyon sokrétű, komplex, tehát olyan leginkább talán, mint egy ilyen patchwork takaró, ami úgy alakult ki, hogy eredetileg nem akarták, hogy kialakuljon, de aztán az élet arra szorította az európai gazdasági közösség még akkor tagjait, hogy feladják azt a kiinduló alapelvet, hogy majd a gazdasági együttműködés mindent megold, és az eredmények azok lecsorognak a személyek szintjéig, és mindenkinek jobb lesz, és mindenki boldog lesz. Ez láthatóan nem így történt, tehát megmutatkoztak a dolognak a negatív következményei, minden egyes gazdasági, nagy gazdasági lépés az óhatatlanul nyerteseket és veszteseket termelt ki ezen a gazdasági együttműködésen belül is, és ezért viszonylag hamar megfogalmazódott az az igény, hogy ezekkel a következményekkel nem csak számolni kell, hanem tenni is kell az orvoslások érdekében, és ezek voltak igazándiból a szociális dimenzió kezdetei, amelyek nagy politikusokhoz fűződtek, vagy éppen ilyen történelmi lépésekhez, mint a Maastrichti kritériumok teljesítése, vagy az EMU bevezetése, amelyek kitermeltek egyes-egyes új lépéseket, mert eredendően csak munkaerő mozgásról volt szó, és azért voltak egységesítő törekvések a munkával kapcsolatos szabályozások területén, munkajog, munkahelyi biztonság és ehhez hasonlók, hogy a szabadon áramló munkaerő hasonló feltételekkel találkozzon, illetőleg, hogy ezen az alapon ne legyenek tisztességtelen versenykülönbségek a tagállamok között. És ettől a kiinduló helyzettől egészen odáig, hogy a szociális dimenzió, vagy szociális Európa, meg szociális párbeszéd, és ehhez hasonló fejlődési eredmények, ezek igen hosszú utat tettek meg, és nagyon, nagyon változóak is időben, tehát vannak megugrások, visszaesések, lassúbb haladások. És amikor mi csatlakoztunk 2004-ben, akkor már azért egy eléggé fejlett, tehát sok területre kiterjedő, fejlett szociális joganyag volt, aminek igazándiból nem volt annyira komplikált az átvétele, mert a rendszerváltás kapcsán ki kellett építeni azokat az alapmunkaügyi intézményeket, szociális intézményeket, amelyek korábban érthető okok miatt nem voltak. És ezeknél azért már a minisztériumi jogászoknak az asztalán mindig ott volt egy aktuális, egyrészt ott volt mondjuk a munkaügyeseknél, ott volt a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, tehát az ILO-nak a alapvető jogszabályai, de ott voltak az akkori EU-nak a vonatkozó joganyagai is, tehát annak idején egy csomó területen volt, hogy a magyar jog az fejlettebb volt szinte, mint az éppen akkor kompromisszumok árán elért uniós jogtárgy. De ezzel együtt persze baromi nagy munka volt, és azért is, mert nem csupán arról van szó, hogy jogszabályok, hanem ami napjainkban is kísért, és ami időnként problémákat okoz, hogy éppen azért, mert itt azért a nemzeti szuverenitás alapvető területeiről van szó, tehát az, hogy mennyit költünk a szociális kiadásokra, azt tudom mondani, hogy nem olyan sokat, mint azt az előző előadónak az ábrája sejtette, mert attól függ, hogy mit teszünk a lista végére, hogy az most hogy fog kinézni. Tehát ezek olyan döntések, amelyekhez demokratikus legitimáció szükséges. Tehát választott kormány hozza ezeket a döntéseket, ezért ezekről a kormányok nem is mondanak le, és úgy gondolom, hogy ezt nem is lehet elvárni. Tehát amíg ez a jelenlegi felállás van, egészen biztos, hogy ezen a területen nem lesz előrelépés, tehát hogy közösségi szinten szociális kiadásokról döntjük. döntést hozni én ezt a magam részéről. Lényegében kizártnak tartom. Másfelől nem is lenne jó, ha így történne, mert egy csomó dolog helyben dől el. Tehát pont ugye erről szól a szubszidiaritás, hogy helyben jönnek létre a munkahelyek, helyben vannak a munkavállalók. Jó, oké, a munkavállalók azok ugye mondjuk konkrétan mozognak is, de hát a munkaadók is mozognak, itt van azért némi eltérés, de azért mégis, mikor már arról szól a dolog, hogy mi lesz ebből, akkor az egy viszonylag belátható szintű és területű döntésre vonatkozik. Tehát ezért van az, hogy minden változás ellenére, hogy történtek fejlemények, hogy a szegénység kezelése bejött a közösségi jogba, a magyar elnökségnek köszönhetően a romák helyzetének a javítása bejött a közösségi jogba, a közösségi gondolkodásba, és még korábban, ami nagy áttörés volt, az a foglalkoztatás politika volt, amit ugye éppen most mondtam, hogy annak a finanszírozása nem. A finanszírozása nem is jött be, de a struktúrája, a módszerei és egy csomó más dolog bejött egy ilyen felemás módon, ami ilyen hoztam is meg nem is, hogy nem kötelező, de nagyon ajánlott, és egy ilyen nagyon részletes mechanizmus vonatkozik rá, amivel ezt az uniós intézmények és a tagállamok egymás között nyomon követik, és baromira tudják, hogy mit csinál a másik. És pontosan ez a fajta, ezt úgy hívják, hogy nyitott koordináció, ez a foglalkoztatás területén jött be, és utána nagy népszerűségre tett szert egy csomó más ilyen szociális soft területen elterjedt, és igazándiból miközben úgy látom, hogy amíg azóta létrejöttek új jogszabályok, azokban egyrészt ugye nyilvánvalóan benne voltunk a létrehozásában, mindig egyeztetett álláspont alapján ment ki a magyar tárgyaló küldöttség, amiben más tárcák véleménye is helyet kellett, hogy kapjon. És ezeket a döntéseket magunkra felvállaltuk, és ezeket végre is hajtjuk, tehát munkajogi, szociális területen nem indult Magyarország ellen eljárás az elmúlt 20 évben. Vannak olyan jogszabályok, ahol úgy gondoljuk, hogy ha nagyon akartak volna, akkor lehetett volna, és tudjuk, hogy tudják, hogy lehetett volna. Az egy más dolog, hogy miért nem történt. Valószínűleg más országokban is pontosan azok a jogszabályok lehetnek olyanok. De ezek a bizonyos egymásra figyelő, nyomonkövető, számszerű célok mentén, éves vagy két éves tervek szerint előrehaladó munkaügyi, szociális, de mondjuk ugyanez vonatkozik az oktatásra, a kutatásfejlesztésre is, tehát itt, és más területek is vannak. Ezekben annyira valahogy nem sikerült, vagy egyszerűen nem alakult ki egy erős igény arra, úgy látom, hogy az itt felénk megfogalmazott elvárásokat, vagy nem is elvárások, vannak itt recommendation, ajánlás. Ajánlás, amit vagy megfogadsz, vagy nem fogadsz, tehát igazándiból nincsen azonnali jog következménye, vagy joghatása. Elvileg ezek mentén kellene a támogatásoknak, vagy az, most már nem is tudom, hogy nevezzük itt őket az előző előadás
alatt. Transfer vagy forrás.
Oké, a transfer, igen. Tehát a transfereknek az elosztásában ezeknek nagy szerepet kellene játszani, de hát sajnos annyira nem játszik, sajnos nem játszik, mert lehet ezeket nem megfogadni. Tehát én úgy látom, hogy ez valahogy, hogy... Tehát itt lehet azt mondani, hogy... miközben hozzá, szubszidiaritás, én döntök róla, úgy van. De esetleg lehetne úgy arra is gondolni, hogy több szem többet lát, máshol ez láthatóan jobban működik, nem kellene mégis megfontolni, és valamit tenni az ügy érdekében. Tehát, hogy ezen a, tehát, és az én területemen, a szociális területen, ami arra a kérdésre válaszol, hogy kinek mi az unió, nekem ez a hobbim, és ez volt a munkám. Tehát itt, ott nagyon sok ilyen van, és ebben az ügyben még nem sikerült igazán teljesítenünk teljes mértékben azt, amit lehetne vagy kellene, mi úgy volt arról szó, hogy mennyire sikerült, mennyire nem. De ezt én mondom, még lehet, hogy az illető tárca ezt a maga részéről pedig, hogy mondjam, győzelemként éli meg, hogy nem sikerült, hogy máig nem sikerült. Tehát például, és most mindjárt befejezem, például itt van a munkanélkül, nevezzük álláskeresési járadéknak, meg mindenfélének szoktuk nevezni, de mondjuk nevezzük egyszerűen munkanélküli segélynek. Ami különböző volt, 2012-től 270 napról lecsökkent 90 napra, és az összege is meglehetősen alacsony, nem a keresetekhez van mérve, hanem a minimálbér átlagában. Tehát most tegnap csak a kíváncsiság kedvéért utána néztem, ezt 2012-től, tehát az Európa 2020 stratégia keretében jött be a képbe, és annak abban minden évben készül egy ilyen recommendation minden ország számára egy országtanulmány alapján, ami tényleg nagyon alapos, nagyon színvonalas. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvassa el, évente publikálják. És 2013-ban nem, de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ba kimaradt, mert Covid, és ott egy kicsit másodbe. Tehát gyakorlatilag minden évben, különböző formában kérjük annak megfontolását, hogy nem lehetne ennek az időtartamát, mert ugyanis ez az Unióban a legalacsonyabb, ez a 3 hónap. És nem arról van szó, hogy legalacsonyabb, hanem egyszerűen a munkatudományi ismeretek alapján annak van egy szakasza, hogy mennyi idő alatt lehet érdemi módon új munkahelyet találni. Tehát nyilván változik, meg mindentől függ, például az álláshelyektől, de van egy ilyen, és ennek nem felel meg. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy olyan alacsony, de hogy indokolatlanul, szakmai szempontból indokolatlanul alacsony. És azt mondom valami, nem, közben nem számoltam, de 2014 óta minden évben gyakorlatilag szóvá teszi a bizottság, és belekerül a Magyarország számára megfogalmazott javaslatokba, amiket aztán mi is persze elfogadunk a tanácsi munka keretében, úgyhogy hát így alakul a szociális területen az uniós joganyag és a uniós jogkövetés. Bocs, ha hosszú voltam.
Hát én bevallom, hogy nekem az uniós csatlakozás egy személyes katarzis volt, egy személyes beszámolóval kezdted. Én kevés olyan közösségi élmény van az életemben, mint ami 2004. május 1-én, mikor a családdal rakparton sétáltunk, több százezeren voltunk, én arra emlékszem, és én úgy emlékszem, hogy akkor nem egy mítoszhoz való csatlakozásnak örültünk. Ezzel csak én azt szeretném üzenni, hogy persze lehet elemezni, hogy az volt, ami történt, de minősíteni az akkori körülmények figyelembevételével lehet, hogy akkor mi történt. Egyébként én 2004-ben a kereskedelmi minisztérnek voltam, a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi főosztálynak a vezetője, és ha jól emlékszem, a 27-es fejezetnek voltam a felelős, talán az volt a fogyasztóvédelem, de már nem mernék rá.
Valami ilyesmi, igen. 27-es. A miénk az 11-es volt.
Nekem az egy óriási szakmai katarzis volt, élmény volt, tehát hogy valami olyan, akkor én úgy éreztem, hogy valami olyan világot teremtünk meg, ami egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, tehát fogyasztóvédelemben, hát ugye biztos sokan emlékeznek itt ebbe a körbe, hogy ugye a Kermiből indultunk, és akkor létrehoztuk a világ egyik legkorszerűbb jogi intézményi rendszerét, ugye fogyasztóvédelem, élelmiszerbiztonság, HACCP, veszélyes áruknak a figyelemmel kísérése unió szinten. Tehát, hogy egy olyan rendszert építettünk fel, amilyen hú, ez most megcsináltuk élmény volt akkor. Amiről én mesélni fogok, és ígérem, hogy röviden, az a kereskedelem. Mi történt a kereskedelemben? Mert az elmúlt 20 évben nekem mindig valahogy a kereskedelemhez volt közöm, tehát én talán ahhoz értek, amennyire értek. És azon keresztül látom, hogy mi történt. A kereskedelembe és csatlakozás után elindult a koncentráció, de ez nem az unió hibás ezért. Az egész világon a kereskedelembe, a kiskereskedelembe megfigyelhető volt egy koncentráció. Igen, jöttek a kereskedelembe a multik, bár hozzáteszem azért, hogy közel se olyan mennyiségben, mint például a FMCG termelőágazatokban, ahol volt, ahol 100%-os színrelépés volt. Itt a multik valahol ilyen 50% körül voltak, és ennek természetesen voltak vesztesei. Ugye a KKV-k, akiknek a kereskedelem a részesedése az azért csökkent, de hát azért ezt tegyük hozzá, hogy az uniós csatlakozás után a fogyasztás is növekedett. Ugye láttuk ezt elnök úrnak az ábráján is, a fogyasztás növekedésen belül a kereskedelmi költés is növekedett. Történt egyfajta átstruktúrálódás a kereskedelmen, kiskereskedelmen belül. Igen, el kell mondani, hogy ennek az egyik vesztes azok a kis volt, a kiskereskedők, tehát a kis önálló kereskedők. Azért erősödtek a magyar tulajdoni láncok is, és igen, itt vannak, ez egy külön workshopot, a külön beszélgetés megérne egyébként, hogy a multiknak a pozíció szerzése, megtartása az hogyan történt, hogyan hoztak be egyfajta hatékonyságot, egy hatékonyság növekedést a kereskedelembe. Ennyit az üzleti részről. Ahogy mondtam, ugye elindultunk én bátran vallom, hogy a világ egyik legkorszerűbb jogi és intézmény rendszerével a kereskedelem szabályozásba, amivel aztán idővel ugye azt éreztük, vagy azt érezzük, hogy beköszönt egyfajta új patriotizmus. Tehát, hogy megpróbálunk, vagy megpróbáltuk a kereskedelemben is, vagy a kiskereskedelem szabályozásában is a saját szabályrendszerünket létrehozni, nem mindig értve egyébként a mögöttes gazdaságpolitikai célokat, vagy inkább csak sejtve a mögötte lévő gazdaságpolitikai célokat. Azért ugye gondoljunk arra, most már nem is tudom hány, 6 vagy 8 évvel ezelőtt, ugye, amikor a dohánykoncesszió rendszer kialakult, aztán mindjárt emlékszünk rá, ugye a vasárnapi csiki-csüki zárva tartunk, nyitva tartunk, akkor most hogyan is történik. Kereskedelemben Magyarországon ugye azért a kereskedelem fejlesztés eléggé relevánsan meghatározza ugye a plázastop törvény, az extra adókról ugye nem is beszélve, ezek egyébként máshol is vannak, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem csak egyébként egy magyar sajátosság, máshol is vannak, tehát máshol is próbálják azért a saját hazai gazdaságpolitikai célokat érvényesíteni, és hát hogyan tovább, ugye erről ma már volt szó, a kereskedelemben 3 nagy kihívás van, igen, versenyképesség, a fenntarthatóság és a digitalizáció, és ezzel nem állunk jó. És ezzel nem állunk jó, ha azt nézzük egyébként, hogy akár például az edukációban, vagy a digitális technológiák átvételében megint csak sajnos kénytelen vagyok ugye a KKV szektorra hivatkozni. Elég sok tennivaló van, de hát ez a jövő zenéje. Köszönöm szépen.
És akkor át is adnám utoljára a szót.
Én is köszöntök mindenkit. Ha már Dániel egy ilyen színes labdát dobott nekünk, hogy meséljünk ilyen személyes történetekről, én azért a rendszerváltásra emlékszem, ami egy újdonságot hozott. Én már akkor is beszéltem nyelveket, és amikor kiszabadultam Belgiumba, egyik kortárs barátomnak ilyen csereprogramján belül, emlékszem, hogy beszabadultunk egy kereskedelmi áruházba, ugye, ha már kereskedelem. És az az áruválaszték, amit én akkor ott a 90 környéke lehetett, láttam, hogy csak szennyes tartó rattan kosárból milyen választék volt. Én úgy éreztem magam, mint egy iparművészeti múzeumban, ahol megmutatják nekem, hogy ez az, és ez erre van, és arra van. Nem győztem a barátomat, mint egy ilyen guide-ot használni, hogy mondd el, hogy ez mégis micsoda, és mire való. Na, ezt a bőséget, ezt a gazdagságot jelentette nekem annak idején, a maga tárgyasult valójában az Unió és a Nyugat, és őszintén szóval lehet, hogy ez picit provokatív, de mire 2004 lett és csatlakoztunk, addigra nekem már egy ilyen naná érzésem volt, hogy persze, hogy csatlakozunk, hát már 10-valány éve várunk erre, már akkor megismertük, hogy merre tartunk és merre szeretnénk menni, és egy ilyen nagyon jóleső komfort érzetet jelentett, az, hogy na, akkor végre ez megvalósult. És ugye a mai mandátumomra készültem három gondolattal. Szerencsés helyzetben vagyok, mert többen szóltak előttem, úgyhogy részben azért sem kell hosszan beszélnem róla, mert hogy ezek a gondolatok ismerősek lesznek. Az első az az, hogy ugye nem sokkal a csatlakozásunk után beleszaladt a világ egy gazdasági válságba, és ilyenkor nem csak nálunk, de Nyugat-Európa számos országában is ugye történtek beavatkozások, történtek állami centrális intézkedések. Ez aztán a magyar gazdaságpolitikának egy meghatározó irányává vált, ez az úgynevezett célzott iparpolitika, hogy bizonyos szektorokat kiválasztunk központilag, és az ő fejlődésüket igyekszünk előmozdítani. Ennek vannak következményei, volt oka, erről beszéltem az előbb, de volt a következményei is, hogy például itt azért elsősorban a nagyobb vállalatok tudtak ebben részesülni, márpedig ugye vannak olyan területek, a szintén többek által említett digitalizációs forradalom napjainkban, ahol főleg a KKV-k vannak lemaradva, a kisebb és közepes vállalatok, amit nagyon nehéz egy ilyen célzott iparpolitikával szolgálni. Ez tehát a horizontális iparpolitika mellett szóló érv, ami ugye kevésbé volt jellemző itt az uniós csatlakozásunk óta eltelt időszakban. Tehát ez az első gondolatom, ez a célzott iparpolitika versus horizontális iparpolitika spektruma. A második, a szintén az előttem szólók által már részben említett duális gazdaság kérdése, hogy a nyugati multinacionális vállalatok mit adtak a magyar iparnak, a magyar gazdaságnak, számos jó dolgot, versenyképességet, hatékonyságot, technológiát, tudást, normákat, én magam is egy nagy nyugati multinál dolgoztam 15 évig, mielőtt az egyetemre jöttem, tehát elképesztő standardokat, rendszereket, munkakultúrát tudtunk mi ott tanulni karrierünk korai fázisában. Ehhez képest ugye fölmerült igényként, hogy a hazai tulajdonú vállalatokat is próbáljuk helyzetbe hozni, mielőtt végképp elveszítik versenyképességüket. Ebben komoly racionalitás volt annak idején, hogy megjelenjen ez a hazaiakat támogató, szintén célzott iparpolitika. Ugyanakkor ennek is volt olyan következménye, hogy amennyiben akkor a hatékonyság kevésbé lesz fontos, hiszen van egy másik szempontunk, amelyik nagyon fontos, a tulajdonlás, akkor vajon a rendszer szintjén ez a hatékonyság háttérbe szorulása az iparpolitikában, ez vajon mennyire segíti a versenyképességünk előmozdítását? Ennek komoly korlátait látjuk. És a harmadik gondolat, itt is utalok vissza az előttem szólókra, hogy vajon azoknak az ipari termelő létesítményeknek, amelyeket szándékosan szintén egy célzott iparpolitika keretében bevonzottunk az országba, mennyi a magyar hozzáadott értéke, milyen hozzáadott értékű munkaerőre, tudásra van szükség részünkről, és mennyiben részesülnek a, ha már cél ugye a hazai tulajdonú vállalatok segítése, mennyire részesülnek ebből a hazai tulajdonú alvállalkozók ebből, mint üzleti lehetőségből. Itt amiket mondtam, mindegyik mögött állnak kollégáim tanulmányai, amelyeket most nem idézem, de hogy ezek ilyen elemzések következtetéseiként merülnek föl. Úgyhogy Dániel kérte, hogy egy ilyen gyors kis kitekintést adjunk bevezetésnek. Nekem ez a három gondolat az, ami bevezetőként hoztam.
Én ott is tartanám még a mikrofont, és akkor a következő kérdést erre is címezném. Ugye ez mennyiben az Európai Unió hibája, mint rendszernek, vagy mennyiben a mindenkori magyar kormányok, magyar vezetéseknek, akár céges vezetéseknek az elhibázott lehetősége? Tehát mennyiben köszönhetjük ezt annak, hogy ez eleve kódolva volt a rendszerben, mint ahogy egyébként az Európai Parlamentben nem magyar, de kelet-európai, főként a szélső jobbhoz húzó euroszkeptikus erők szokták mondani, hogy tulajdonképpen a tízes bővítés, ez a nyugat gyarmatosítása volt Kelet-Európa felé, és eleve úgy találták ki a rendszert, hogy ez ne segítse ezeknek az országoknak a önálló lábraállását.
Hát, ha van provokatív kérdés a mai napra, akkor azt gondolom, hogy ezt sikerült megtalálni. Igen, erre nyilván az a válasz, hogy igenis, meg nem is. Tehát abban van logika, hogy oka volt annak, hogy ezt a fajta célzott iparpolitikát választotta a magyar gazdaságpolitika. Ez részben reakció volt kialakult helyzetekre, a munkahelyek alacsony számára, a foglalkoztatottság alacsony szintjére, arra, hogy mi volt az az ipar, amit tudtunk idehozni. Tehát ez részben egy következmény volt, és ilyen szempontból lehet jogos kritika, bár nyilván ez egy összetett elemzés, hogy ez mennyire volt uniós szinten átgondolt, és mennyire szolgálta a mi régiónknak az érdekét. Más szempontból nyilván nem tud a mindenkori gazdaságpolitika sem szabadulni attól a felelősségtől, hogy bármit is lép, annak vannak következményei, és ezekkel mennyire számol előre, mennyire tervez hosszú távon. Tehát ha van üzenet, amivel érkeztem ugye a mai napra, az pont ez, hogy így is lehet, úgy is lehet gazdaságpolitikát művelni, így is lehet ipart fejleszteni, meg úgy is, de mindenképpen célszerű ennek a hosszabb távú következményeivel tudatosan számolni, és amennyire lehet elejét venni nehéz helyzeteknek. Tudom, hogy jön majd egy kérdés a jövőre nézve, úgyhogy az, hogy mire célzok most diszkréten, hogy elejét venni nehéz helyzeteknek, erre akkor visszatérek később.
Jó, és akkor most Nagy Katalinhoz fordulnék, ugyanis pont a szociális szféra az, amit a Európai Unió mindig nagy, hosszú távú kerettervekkel próbált meg megváltoztatni a tagállamokban, és hogy mennyire lett az egy stratégiai magyar döntés, bár beszéltünk arról, hogy a bizottság rendszeresen elküldi az értékelésében, hogy itt változtatásokat várna, de mennyire volt egyáltalán az uniónak az a döntése, hogy ezt meghagyja nagyrészt tagállami állam hatáskörben, mennyire volt egyáltalán a koncepciók elhibázottsága az, hogy itt tartunk most.
Itt megint arról van szó, hogy ezek a vállalások a mi részvételünkkel lettek eldöntve. Tehát amikor például mondjuk csak az Európa 2020 stratégia számai voltak tárgyalás alatt, ez a legalábbis a szociális területen a magyar elnökség idején volt, és eléggé felelős voltam érte, és ott borzasztó nagy viták voltak, mert akkor jött be nagyon a szegénység csökkentésének kérdése, és ez ellen számos, főleg az északi skandináv országok nagyon ellene voltak, de mondjuk ellene volt Málta is különböző okok miatt, mert hogy annyira különböző országonként az, hogy tehát egy szociális transfertől, egy saját transfertől nagyon sok minden megváltozik, és ezek a transferek nagyon különbözőek lehetnek, és akkor, hogy ki a szegény, tehát ettől ilyen rém komplikált, sokszoros mérési rendszer és mutató rendszer szerint lett a dolog kiválasztva, de akkor végül is, ami eldöntésre került, azt abban mi is benne voltunk, és érdekes módon, bár végül is ez az Európa 2020 stratégia annyira nem lett kielemezve, de egy csomó, pont ezeket a mutatóit Magyarország nagyon jól teljesítette. Úgyhogy ebben a részében szerintem nem volt. Mint ahogy nagyon jól teljesítette, igaz sajátságos módon, például a foglalkoztatási mutatókat, tehát a foglalkoztatási rátát, amiben végül is a közmunkaprogram, aminek én személy szerint nagyon az ellensége voltam, de később megenyhültem, mert láttam terepen, hogy mit tud jelenteni különböző kevésbé fejlett régiókban. Tehát, hogy ennek révén kimagasló eredményeket tudtunk produkálni. Ami nem volt annyira jó, de az nem annyira az én területem, az az oktatás. Tehát az oktatás területén ott, tehát a lemorzsolódást nem sikerült csökkenteni, korai iskola elhagyást, a iskolák megkülönböztetését és ehhez hasonlót. Úgyhogy én mindig úgy gondolom, hogy ezeket a döntéseket fel kell vállalni. Tehát ezek tényleg konszenzusos döntések voltak, és szerintem ezekkel a folyamatokkal biztos, hogy nem károsultunk. Ez a minimum, amit tudok mondani.
És akkor maradt a kereskedelem és a kiskereskedelem témaköre. Itt az elmúlt 20 évben mi volt a kihagyott lehetőség, és mi volt a rendszer hibája a csatlakozásunk óta? És pont ez az a terület, ahol ugye a legtöbbször elhangzott kritikaként nagyon sokáig a uniós csatlakozásunk első 10 évében, hogy elöntötte Magyarországot a már említett nyugati multik megjelenése, a kiskereskedelemben is, valamint a termékkínálatban is. És ehhez egy kicsit provokatív kérdés, hogy egy magyarországi feldolgozóipari cég vezetője mondta, hogy ő tulajdonképpen nagyon jónak tartja azt, hogy szembesülni kellett 2004-ben a nyugati árudömpinggel, vagy egyáltalán az uniós árudömpingen, mert hogy ez erősítette a versenyt és felébresztette a magyarországi szereplőket.
az ismerős egyébként, még megvan a cég az ismerősödnek? Szóval egyrészt a fogyasztók ezt úgy érték meg, mint az életminőség javításának az egyik terepe. Ez kétségtelen, mint ahogy te is mondtad, hogy az áru választék az fantasztikusan gazdagodott. Ugye érdemes arról beszélni, hogy milyen feszültségpontok vannak a kereskedelemben, és egy kicsit a kereskedelem, a kiskereskedelem mindig ilyen lakmuszpapír, mert hogy nagyon akarjuk, akkor elmehetünk más ágazatokba, ott is vannak ilyenek, de nincs, de a kereskedelem az, ami nagyon elő van, mert hogy minden bemegyünk a boltba, tejfőt vásárolunk, és akkor látjuk, hogy akkor mi van, mert kisebb lett az áru, nagyobb lett az áru, tehát hogy velünk van állandóan. Tehát a közgazdaság és a futballon kívül a kereskedelem, akihez meg a kereskedelem politikához mindenkiért, hála Istennek egyébként. Ugye az kétségtelen, hogy a számok azt mutatják, hogy azért a multik behoztak egyfajta hatékonyság növekedést. És akár akarjuk, akár nem, ebből a szempontból van egy nagyon nagy differenciálódás az ágazaton belül. Tehát én azt mondom, hogy ha kihagyott lehetőség, vagy hogyha korábban lehetett volna erről gondolkodni, akkor a magyar kereskedők, önálló kereskedők, kiskereskedőnek valamilyen szintű pozitív diszkriminációja mellett tenném le a voksot. Inkább mint a piacvezetőkkel szemben gyakorolt olyan negatív diszkrimináció, ami néha-néha már ugye itt a hát, nagyon félve mondom, a jogsértés, Isten őriz, nem a jogsértést mesdjéjét érinti, de hogy állandó feszültségpontokat kell. Tehát valahol ez érthető egy gazdaságpolitikában, hogy a növekedés mellett valamilyen szintű ágazati egyensúlyra törekszünk. Tehát ugye ez a feszültségpontot, amit én mondtam, hogy igen, hogy a magyar kereskedők, a lokális kereskedők, az itt lévőknek a támogatása. Ha megnéznénk a pályázati programokat, akkor közel se használtuk, vagy használták ki a lehetőséget. Tehát, hogy ebben én sokkal több edukációt, támogatást adnék a KKV szektornak. Ez egy kihagyott lehetőség. A másik, amiről itt már ugye beszéltünk, és ugye most már bátran mondom, hogy új patriotizmus, mert ez a patriotizmus kifejezés megjelent most már a versenystratégiánkban is. Ez egyrészt üdvözlendő, mert természetesen hát itt élünk, azt szeretnénk, hogyha a helyi vállalkozók gazdagodnának, a helyi vállalkozók gyarapodnának, de azért itt ugye fölmerül az a kérdés, hogy egyrészt ennek örülnénk, hogyha itt lenne, de hogyha most egy pillanatra nekünk be kéne ülnünk egy cégnek az igazgató tanácsába, hogy beszerzési igazgatók lennénk. Ugye, és választanunk kell, és ugye azt látjuk, hogy nagyon-nagyon mások az árak, akkor egy közgazdász elgondolkodik, hogy a termelékenységben akkor a lengyel az ennyivel jobb, mint a magyar. Most ugye nem mondok konkrét termékeket, mert akkor nagyon-nagyon lemegyünk, de ugye ez nem elhalasztott lehetőség, de hogy ez egy olyan terület, amit biztos, hogy egy versenyképességi stratégiában ezt ki kell vesézni. Mert hogy ennélkül ez a feszültség ez mindig ott marad. Köszönöm szépen.
Rögtön vissza is kérdezek, ugyanis megjelent a múlt héten Enrico Lettának, a Jacques Delors intézet elnökének a unió versenyképességét javító reformcsomagja. Ugye nem sokkal korábban pedig megjelent a már említett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, vagy nemzetgazdasági miniszter által kidolgozott versenyképességi stratégia. És minthogyha a kettő teljesen ellentétes lenne egymással, ugyanis Letta például pont a nemzeti bajnokok kiemelését azt ellenzi, és azt is mondja, hogy nem feltétlenül jó, hogyha ilyen protekcionista politikát támogat, állami támogatási versenyt kezdenek egymással a tagállamok, azért, hogy egymással versenyezzenek, ahelyett, hogy pont az Egyesült Államokra vagy Kínára koncentrálnak.
Bár nem vagyok kommunikációs szakember, de ezen a nemzeti bajnokon az érdemes elgondolkodni, hogy nem inkább nemzetközi bajnokokat kellene nekünk kinevelni vagy fejleszteni, nem inkább az a kívánatos? Tehát, hogy tényleg megelégszünk azzal, hogy háztömbbajnok, boxbajnokraink vannak? Hát nem az a cél, hogy Európa-bajnokságot nyerjünk. Hát igazából a megmérettetés az ott kezdődik, hogy én nemzetközi szinten vagyok versenyképes. Tehát ezen az érdemes elgondolkodni, hogy nemzeti bajnokokat, nem nemzetközi bajnokokat kell nevelnünk, akik piacképesek. Hát a saját vállunkat hiába veregetjük meg, mondhatjuk azt, hogy milyen jók vagyunk, hogy milyen erősek vagyunk. Ha egyébként fölmegyünk a pástra, és mondjuk nemzetközi versenyzőkkel kerülünk szembe, akkor ott már ugye másik a játék. A hozzáadott értékről csak hagyd mondjam neked, igen, én is olvastam ezt a jelentést, és ez a hozzáadott értékkel ezzel ugye megint ismerkedünk. Én még valamikor, hát nem ma jártam egyébként az egyetemre, de én azt tanultam akkor, hogy az igazi, a növekedésnek az igazi hajtómotorja azok a szolgáltatás, a terciár szektor, ugye ezt látjuk. És minthogyha egy kicsit most másik irányba menne a világ egyébként a kereskedelemre visszahivatkozva. Ez magyar sajátosság sajnos egyébként, hogy a kereskedelemnek, ami egyébként a második legnagyobb GDP hajtó tényező, nagyjából a nagykereskedelem együtt 10%-kal járul hozzá a GDP-hez, így megy le az utóbbi években Magyarországon. Tehát a kereskedelem egy tiszta szolgáltatás, a GDP-hez való hozzáadott értéke csökken. Eddig ugye mindig arra voltunk büszkék, hogy a szolgáltatás az, ami hajtja a GDP-t, a szolgáltatás, és azon belül egyébként a kereskedelemnek mindig egy kitüntetett szerepe volt. Ez megváltozott az elmúlt egy-két évben. Versenyképességben biztos, hogy ezen is el kell gondolkodni, mert ha ezen lehet változtatni, az jelentősen tudja növelni az országnak a versenyképességét. Köszönöm.
És akkor most Nagy Katalinhoz fordulnék, hogy szintén a Letta jelentésnek az egyik új fogalma, ami egy ilyen jó marketing kifejezés, hogy az ötödik szabadságjog, vagy ötödik uniós pillér a maradásnak a joga, amit a Enrico Letta és a Jacques Delors intézet úgy képzel el, hogy minél többet költünk az innováció, kutatásfejlesztés, a szociális ágazat, az oktatás támogatására, annál inkább segítjük azt, hogy a szegényebb tagállamoknak, vagy kevésbé fejlett tagállamoknak a lakossága, az ott maradjon, ahol megszületett, és hogy így megkapja a maradás jogát, és ne kelljen más fejlettebb országban érvényesülnie.
Hát, erre azt tudom mondani, hogy ez a terület nem tartozik hozzám, tehát a kutatás, innováció, ismi, tehát ehhez tényleg nem szeretnék hozzájutni. Viszont nagyon sajátságosnak találom azt, hogy a jelentésnek a szociális dimenzió fejlesztését célzó része az azzal kezdődik, hogy gyakorlatilag, hogy legyen a mozgás mindenkié. Tehát, hogy miközben arról szól a dolog, hogy teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy nyugodtan itthon tudjunk maradni, mert itt is elérjük céljainkat, eközben a szociális dimenzió arról szól, hogy milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a mozgás lehetősége minél több embert elérjen. Tehát amiben benne van, hogy a képzettségek papírjainak az ilyen-olyan kezelése, az adminisztratív terhek, az információ, és tulajdonképpen az egységes piac logikájával ez nagyon egybevág. Tehát itt arról van szó, hogy négy alapszabadság egyikét fejlesztem. Hogyan fejlesztem? Szabályozottan. Tehát ez a szabályozott szabad verseny körülbelül, mert a következő része ennek a szociális dimenzió erősítésének az, hogy milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ne legyen unfair szituáció, unfair verseny, ne legyen. Igazándiból nem lehet magyarra nagyon jól lefordítani, de ugye itt arról szól ez a race to the bottom, hogy ilyen alá kínálati verseny körülbelül ez lehet talán a magyar kifejezés, hogy ilyen ne alakuljon ki, tehát legyen ellenőrizve, legyenek meg mégiscsak azok a papírok, amelyek digitálisan, tehát sokkal gyorsabban és kevésbé adminisztratívan, de bizonyítják azt, hogy minden, tehát ez így nagyon az egységes piac logikája szerint működik. A harmadik komponensod egy kicsit zavarba ejtett, és miután újabb papír is nézegettem, nem igazán foglalkoznak még vele, úgyhogy izgatottan várom, hogy ki mit fejt meg belőle, az pedig a szociális gazdaságnak a támogatása és fejlesztése egészen odáig, hogy a támogatások egy részét, hogy a finanszírozás, hogy legyen az egy feltétel, hogy úgy lehessen tenderért indulni, hogy egy szociális vállalkozói szervezettel együtt meg minden, ami az Az EU-ban valóban nagy téma, és nagyon megy, de azért korlátozott eredményekkel. Magyarországon is sok kísérlet volt, itt voltak a szociális szövetkezetek, meg itt is vannak. Igazándiból, tehát itt ez a harmadik út, amiben munkahelyeket is teremtünk, meg helyi kollektíva, meg azért valami áru is, persze igen, az is jöjjön létre, és akkor... és ez valamennyire legyen önfenntartó, de hát igazándiból be van kódolva, hogy ilyen körülmények között azért ez hosszas, igen, tehát támogatás nélkül nem. Tehát, hogy ez a gondolat, hogy ez hogy jött be, ezt nem teljesen értem, nem néztem utána, hogy mondjuk akár Olaszországban ez mennyire, valószínű Olaszországban ez jobban elterjedt, mint például nálunk és onnan, de tudom, hogy Németországban is nagyon népszerű, tehát ez a harmadik része, tehát hogy egyrészt legyen egy verseny, szabályozott verseny, de aztán maradjon egy ilyen kis léleksimogató része is a dolog, amikor helyi közösségek spekulálhatnak azon, hogy hogyan lehetne piacosítani az ezt, meg azt, meg amazt, úgyhogy közben támogatást nyerünk rá, mert azért az kell a dolognak a fenntartásához. Úgyhogy én az az igazság, hogy izgatottan várom a szakma reagálását a dologra, mert nem teljesen érzem konzisztensnek a dolgot, de maga nemében látom a logikáját, és látom azt, hogy persze az, hogyha lesz egy európai diploma, az biztos jó lesz, meg hogyha ehhez hasonló, tehát hogy az mindenképpen elő fogja segíteni a munkaerőmozgás, a szabad mozgás, szabad tanulás és egyéb. Tehát ezeket a jó dolgokat, amiért a állampolgárok túlnyomó többsége támogatja az Európai Uniót, hogy szabadon lehet ezt, azt, amazt csinálni. Úgyhogy ezért ezt úgy gondolom nekünk is támogatni kell.
És akkor az iparpolitika lesz az utolsó, amit a jelentésben megkérdezek. Itt ugye nagyon sok és szerteágazó javaslatot tesznek, például a szabványosítás összehangolásától kezdve a versenyjog egységesítéséig, az állami támogatások uniós alapokba irányításán át. Itt mindenféle versenyképesség javító intézkedést felsorol az Európai Unió, de ezek nagy része egyébként már az elmúlt 20 évben többször különböző formában előjött. Mennyiben lehet ez az út, amerre el tudunk lépni?
No, hát én nagy örömmel olvastam ezt a LETA jelentést, és valóban adresszál egy olyan dilemmát, amiről itt az előző előadásokban is hallottunk, hogy most az Unió mennyire esik vissza globálisan, versenyképességben, erejében más térségekhez képest. És így a saját logikájából nézve világos, hogyha mint régió szeretne valamilyen szignifikáns előrelépést, akkor nem hagyhatja azt, hogy minden egyes tagállam a saját, mondjuk így nemzeti bajnokain dolgozzon, anélkül, hogy koordinálna ezt uniós szinten. Ilyen szempontból tehát maximálisan értem ezt a logikát, hogy honnan jön és hogy merre tart. Más szempontból azért ennek a jelentésnek számomra nem ez volt a fő hangsúlya. Nagyon nagy hangsúly volt ezen a bizonyos ötödik szabadságon, ami ugye a kutatás, az innováció és az oktatásnak a erőteljes fejlesztés, most ráadásul ugye hátteremből adódóan is hozzám közel áll. Tehát én ezt nagyon lelkesen fogadtam, és ez egy kicsit visszavezet arra, hogy az előző gondolatmenetemben mi volt az a nagy hiányérzet, ami az elmúlt 20 évnek az iparpolitikáján végigvonul, és ez pontosan ez, hogy a mindenkori reagálás a kialakult helyzetre az járhat munkahelyteremtéssel, ipar beköltöztetésével az országban, és ezeknek lehetnek rövidtávú eredményei. De azt szeretnénk, hogy hosszú távon is legyenek munkahelyek, annál is több, mint most, és ezeknek az embereknek legyen olyan munkája, amiért itt maradnak az országban, és ez számukra fejlődést is jelent egyúttal, ahhoz pontosan ebbe a tudásba, innovációba, elnök úr, a nézek szintén említette ezt, hogy a tudásba, az innovációba, az oktatásba való erőteljesebb fejlesztést igényli. Egyébként ebben nem is látok feltétlen összeütközést a nemzeti bajnok koncepcióval, amennyiben ez a nemzeti bajnok egy tudásra épülő, egy fejlett, egy hatékonyság alapú, ahogy mondta tanár úr, egy nemzetközileg sikeres vállalat lesz, és nem attól lesz bajnok, hogy államilag támogatjuk őt, hanem ezzel csak hozzunk továbbra olyan helyzetbe, amivel ki tud bontakozni hatékonyság, tudás, innováció alapján. Azt pedig Katalin említett, hogy ezért az oktatással vannak bajok, tehát ilyen szempontból is örömmel olvastam a Letta jelentést, hogy úgy tűnik, hogy minden út Rómába vezet, valahol oktatási innováció irányában, unió szerint is, saját helyzetünk elemzése alapján is ebbe az irányba kell előrelépni.
Egyébként pont maga Letta mondta ezt a bemutató esetében, hogy egy ilyen kettősség jellemzi ezt a dokumentumot, ugyanis őt kifejezetten a versenyképességi csomag megírására kérték föl, de ő megírt a 150 oldalból 75-öt az 5. szabadságjogról, az oktatás, az innováció fejlesztéséről, mint abba a versenyképességi befektetésbe, amiben most sem a tagállamok, sem az unió nem fektetnek elég figyelmet. És ugye pont egy előzetes eseménye volt a Letta jelentés bemutatójának a kohéziós fórum, ahol ugyanaz a összehasonlítgatás ment, ami például Plesinger úr előadásában is megjelent, hogy az Európai Unió maga lemarad Kínához és az Egyesült Államokhoz képest. És mennyire valószerű az az uniós válasz erre, hogy de azt kell megnézni, hogy a GDP-nek meg a GNI-nak a komponensei azok hogyan tevődnek össze. Ugyanis amikor a koronavírus járvány megtörtént, akkor azok az országok, amelyek például a szociális ellátóágazatra többet költöttek, azok egyébként gyorsabban ki is tudtak jönni a járványból, nem is volt akkor a fogyasztás visszaesés, a leállás sem okozott akkor a traumát. És az uniós érvelés ez lényegében azt jelenti, hogy egy ilyen lassú fejlődés van, amiből egyébként szerintük eleve le kellene vágni a hadipart, amiben most be is fektetünk, és így igazából a nagyon hosszan felvezetett kérdésem nagyon egyszerűen feltéve az, hogy mennyire jól választ az Európai Unió magának ellenfelet Kína, az Egyesült Államok vagy akár India személyében, hogyha bármelyik részét nézzük a itt lefedett témaköröknek.
Nagyon röviden, és azonnal adom tovább a szót, olyan szempontból azt gondolom, hogy jól, hogy nézzük meg ebben az 5. szabadságjogban, kutatásban, innovációban, oktatásban, hogy milyen komoly investíciók vannak mind a 3 említett térségben. Tehát egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy ezt minimum tartani kell ezt a szintet, de ha tudunk, akkor érdemes, mert ez a jövőnek a befektetése. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szemben ezek nagyon releváns viszonyítási pontok. Számos kapcsolatunk is van egyetemként is ezekkel a régiókkal, nem véletlenül. És akkor tovább is adom Katalinnak.
Hát köszönöm szépen, nekem a saját területem alapján ez ügyben nincs.
De van egy, elmondom, hogy mire gondoltam, csak nem tudom maga fogalmazni. Szintén egy uniós tisztviselőt fogok idézni, aki azt mondta, hogy aki szerint túl sokat költenek Európában a szociális szférára, akkor azt próbáljon meg Kínában vagy az Egyesült Államokban élni, legyen munkavállaló mondjuk az első 20 évében a munkahelyén összesen 10 nap fizetett szabadsággal, vagy legyen Kínában 5 nappal, vagy próbáljon meg fogorvoshoz elmenni, vagy fizessen az egészségügyért, és így tovább.
No, ezt oké, ezt én is tudom mondani, és szerintem nem is kell elmenni Kínába, úgy untig elég lehet Magyarországon is ilyen helyzeteket találni, mert például ugye, amit mi minimál jövedelemnek adunk el az európai kötelező statisztikába, az az a bizonyos 22.800 forint, ami szintén 2012-ben lett bevezetve, amikor a munkanélküliség és segély időtartama lecsökkent 270 napról 90 napra. Tehát akkor ez az összeg előtte 28.500 forint volt, és akkor lecsökkent 22.800 forintra, és azóta is ezen a szinten van, és azok, akik éppen nem kapnak a helyi munkaerőpiacon most az idézőjelbe közmunkát, akkor azok ugye ennyi összegből élnek, de egy családból egy ember kaphatja, és szóval azt tudom mondani, hogy, és ez azóta ez az összeg van, mint ahogy a családi pótlékok összege is ugyanúgy változatlan. Tehát nem kell ahhoz Kínába elmenni, hogy valaki megtapasztalhatja azt, hogy milyen a szociális transferek adott szintjén mindennapi életet élni. Ez Magyarországon is bőven lehet. Tehát én is úgy gondolom, de hát én ez ügyben elfogult is vagyok, hogy a szociális és munkaügyi befektetés és a szociális befektetés az növekedési tényező kell, hogy legyen, és hogy az hosszú távon mindenképpen megtérül, és nézzük meg Finnországot, meg Írországot, meg egy csomó országot, úgyhogy hajrá!
Két csapkával fog válaszolni. Az egyik, ugye csak a kollégát erősítem meg, hogy ez jó hangzik, ez az 5. szabadságjog innovációkutatás, de ugye szenvedjük azért a Erasmus Mobility vagy mobilitási program forrásainak az elapadását, ami azért ez egy elég súlyos érveges. Hála Istennek valamilyen szinten azért magyar forrásból enyhítik ezeket a fájdalmakat. Kivel versenyzünk? 10 évvel ezelőtt még az 50, a világ 50 legnagyobb cége között volt még 8 európai kereskedelmi vállalat. Ma már csak 4 van. Teljesen mindegy, Schladmingi Intersport áruház vezetőjének, vagy az igazgatója, ma már a Taobao az Alibabával kell, hogy versenyezzen. Irdatlan módon erősödik az EU-ba az határon átnyúló kereskedelem. Tehát mindahogy ti is, mi is biztos, hogy vásároltunk, vagy vásárolni fogunk majd olyan online áruházakba, amelyiknek a székhelye nem Magyarországon, hanem többségében egyébként Ázsiában. Ez egy érezhető verseny. Tehát erre biztos, hogy reagálni kell, és az európai kereskedelemben nem áll jó. Tehát a kereskedelmi cégeknek a válasza még nincsen meg erre. Köszönöm.
És mivel már egy kicsit kezdünk az időnk végére érni, egy ilyen egybevont záró kérdésnek szánom azt, hogy ugye megint miért van szó arról, hogy az Európai Unión belül intézményi reformra, versenyképességi reformra, kohéziós reformra van szükség, mert itt vagyunk egy bővítés előtt. És ugyan az európai tisztviselők is úgy vannak vele, hogy ez jó, hogyha 10 éven belül megtörténik, és valószínűleg még nem a 28-as költségvetési ciklusra kell ezt kidolgozni, de hogy mindenképpen meg kell változni. És a tagállamokat is buzdítják arra, hogy ebben a vitában olyan szempontból vegyenek részt, hogy nem csak a saját érdekeiket nézik a jelen fázisban, hanem megpróbálnak felkészülni a jövőre, amiben az eurázsiai kontinens peremvidékén az Európai Unió az nem egy súlytalan geopolitikai szereplő. És hogy ez hogy történhet meg, és mi az, ami Magyarország számára fontos lehet egy ilyen uniós reformban? Szabadrablásra adom fel a kérdést.
Írni is akartam, amikor előzetesen egyeztettünk, hogy milyen témák megy. Legyen ez a mai, hogy ezt a bővítést ezt hagyjuk már, mert ez egyfelől még messze van, másfelől meg a témáink nem annyira kapcsolódnak hozzám, úgyhogy változatlanul úgy érzem, hogy én úgy gondolom, hogy tehát, hogy ez biztos, hogy az ukrán munkavállalók, hogy elárasszák Magyarországot, ettől nem kell tartani, mert hiszen már itt vannak, akik itt vannak, meg közben is jönnek, tehát ezen a területen nem látok semmi. Ugyanez vonatkozhat a térség többi országaira is, hiszen belük eddig is kedvezményes elbánás volt. Az egész biztos, hogy a döntési hozatallal kell valamit csinálni. Tehát az számomra is egy döbbenetes élmény volt, ez a 27 tagállam ül körül egy kétszer akkora asztalt, mint ez a terem, és az egésznek a koreográfiája, és akkor úgyis igazándiból lényegileg folyosról lehet beszélni meg. Tehát, szóval, hogy egyszerűen ez tényleg, ez a sokszereplős játék, ez így valahogy És nem tudom, hogy mit lehet vele csinálni, tehát ez ügyben nincsenek ötleteim, mert ráadásul az én területem az hagyományosan egy egységre törekvő terület, ahol ugyan a döntések túlnyomó része az qualified majority, tehát nem kell mindenkivel megegyezni, de azért ahhoz is elég sokat kell talpalni az elnökségnek, hogy annyi egyetértő szavazatot összehozzon, úgyhogy igen, tehát egész biztos, hogy a döntési folyamattal valamit kell csinálni.
Igen, egyrészt a bővítés az piacbővítés jelent, tehát ugye biztos, hogy a közgazdászok így is számolnak, hogy a felvevő piac növekszik. A kérdésed második részében kapcsolatban bennem nagy a bizonytalanság, mert ugye amit én hiányolok, az uniós szintű jövőkép, hogy ez a versenyképesség az hogyan fog csökkenni. Tehát ugye lehet, hogy egy Lisszaboni szerződésre van szükség. Tehát én nem mindamit ugye most, amit most így sokat beszélgettünk róla, vagy minősítjük, ugye, ami megszületett egy versenyképességi stratégia, ami legalább van, tehát van miről beszélgetni, de én most nem tudok ilyet, hogy unió szinten lenne egy olyan gazdasági stratégia, ami ezeket a kitörési pontokat eklatással egyértelműen tartalmazza, ami alapján elindulhatna egy együtt gondolkodás, egy közös gondolkodás. Köszönöm.
Hát lehet, hogy messze van, de azért, ha már mondta Dániel, én azért két gondolattal készültem erre a bővítés kapcsán. Az egyik, hogy kicsit visszatérve a belgiumi rattan szennyes tartó kosarak jelentette bőségélményhez, ez a gazdag régió, ahova mi olyan lelkesen csatlakoztunk, ez ma kiderült, elnök úr is említette, bajban van. Versenyképességi problémában, nem kicsit, de nagyon. Ez bővítéstől függetlenül így van, és ezzel valamit kezdeni kell. Ennek vannak értékalapjai, amihez én is annak idején fiatalként is, ma is oly szívesen csatlakoztam. Valóban sok mindent újra kell gondolni, bővítés ide vagy oda. Ez az első gondolat. A másik gondolat, hogy viszont ha bővülünk, ráadásul ebbe az irányba és ilyen országokkal, amik szóba vannak, ennek én olyan szempontból is, hát ezt nem mondom, hogy örülök, viszont azt mondom, hogy tovább helyezi ránk azt a nyomást, hogy most már azzal, hogy nálunk van olcsó munkaerő, és ide azt az alacsony hozzáadott értékű termelést, azt most már semmilyen szinten nem gondolhatjuk majd. Tehát ez is egy nyomás abba az irányba, ami egyébként is a helyes nyomás, hogy akkor ötödik szabadságjog, kutatás, innováció, oktatás irányába a fejlesztés.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy a kerekasztal beszélgetésen az én közepesen felkészült kérdéseimre is tudtak válaszolni. És találkozzunk itt 20 év múlva.
Köszönjük szépen.